Köszöntöm a konferencia résztvevőit. Dudás Anikó vagyok, magamról csak röviden annyit, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karán dolgozom. Soká, mint könyvtáros, katalogizáló könyvtáros, most pedig, mint oktató, de nagyon soká, sőt, még most is aktívan foglalkozom az oktatók publikációs adatbázisának kérdésével, és a többi részletet erről majd az előadás közben elmondom. MTMT-hez még annyi közöm van, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bibliográfiai szakbizottság, nem jól mondom a sorrendet, tehát az MTMT bibliográfiai szakbizottságában a PPKE-nek a képviselője vagyok, és ott elég sokat dolgozunk. Miről is szeretnék beszélni? Négy pontban foglalnám össze röviden. Néhány szóban csak tényleg nagyon röviden ecsetelném az áttérésünket a magyar tudományos művek tárára. Aztán beszélnék a gyakran ismétlődő kérdésekről, amelyeket az oktatóink feltesznek azzal kapcsolatosan, hogy mi is az MTMT, mire szolgál és hogyan is kell kezelni és mire véljék. A harmadik pontban megint egy fontos és súlyos kérdés azoknak, akik versenyben vannak a tudományos szférában, honnan gyűjthetünk hivatkozásokat ezeken a puha területeken. A negyedik pont pedig a hivatkozó közlemények dokumentálásának a kérdése, ami szűke bibliográfiai kérdés, de nem is annyira szűke bibliográfiai kérdés, és nem szűk szakmai kérdés, mert hogy ez is egy olyasfajta információs írás tudássá kell, hogy váljon most már, amit szélesebb körben oktatók, kutatóknak meg kell ismerniük, és ebben a bibliográfiai rendszerben tudniuk kell gondolkodni, amiben eddig csak a szűkebb szakmai körnek volt szerencséje gondolkozni. Az első pontban áttérés a magyar tudományos művek tárára. Hogyan is érintett ez bennünket. Mint ismeretes, az MTMT, mint olyan ezzel a névvel 2009-ben indult, ha jól tudom, több adatbázis egyesítésével és egy meglévő szoftverre telepítve. A mi egyetemünk 5 karból áll és egy intézetből, 2010-től tagja az MTMT-nek, viszonylag korán csatlakoztunk elképesztő csoda folytán. Ez körülbelül 450 oktatónak a nyilvántartását jelenti az adatbázisban. A karok többsége az MTMT-ben kezdte meg a publikációk nyilvántartását. Ez annyiból szerencsésebb, hogy nem kellett magukkal hurcolniuk a múltat ezzel kapcsolatban. Az én karom a Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar februártól, pedig, mivel volt korábban épített adatbázisunk, 2002-től épült a publikációs adatbázis, ezt nem szerettük volna veszendőbe hagyni, és áttelepítettük a szükséges adatokat az MTMT-be. Természetesen nem mindent, mert közben volt migráció az oktatók körében is. Voltak, akik elmentek, újak jöttek, tehát ez megszokott dolog egy egyetem életében. Az adatbázis lezárásakor, amit TinLib adatbázisban építettem, egy személyben 15 000 publikációs tétel volt, ennek körülbelül a felét költöztettük át az MTMT-be. Természetesen adatbehasonlítás után, hogy ne keletkezzenek duplumok, a többi problémáról pedig inkább nem beszélek. Ami lényeg, hogy ezt egyetlen katalogizáló csinálta. Én magam terveztem meg az adatfelvitelt, a besorolásokat, a kategorizálást, és ez így szépen jól működött. E-mailen küldték be az oktatók a frissíteni való adatokat, de még a lezáráskor is volt egy-két olyan oktató, régi vágású oktató, aki mindig hozta a kinyomtatott vagy kézzel kiegészített listájának a frissítéseit, és ezt kellett bevinni. Párhuzamosan kézzel szerkesztett weboldal is futott, ami nagyon jól jött, hiszen ez is kötelezettség az egyetemek részéről, hogy a publikációs adatok nyilvánosak kell, hogy legyenek, és szép személyi bibliográfiákat sikerült így végül is összeállítani. Azt hiszem, hogy példaértékű, mintaértékű volt. Néhány oktató az őt köszöntő kötet végébe bele is foglalta pontosan azzal a szabványos formátummal, ahogyan a weboldalra kikerültek az adatok a saját munkásságának a bibliográfiai jegyzékét. A migráció során, tehát a tételek átkerültek az MTMT-be, nagyon sok utómunka van vele, még mindig van vele, de lassan talán sikerül összerázni a dolgokat. Az én szép weblapjaim pedig törlésre kerültek, ezt hadd ne mondjam, hogy milyen rossz érzés törölni, körülbelül 10 év munkáját, de nem reménytelen a visszakeresése, az internet archive-ban megtalálhatók a régi oldalak is. Ez tehát az internet archívum időgépéből való felvétel, egy 2008. október 26-án rögzített állapot szerint. Mi változott a mi életünkben ezzel? Hát nagyon sok minden, ezt nem fejteném ki bővebben, csak egy dia erejéig, néhány szemponttal. Elsősorban a munkafolyamat. Például, amit már említettem, hogy e-mail helyett a szerző most már maga viszi be az adatokat, és dékáni körlevélben értesítették nemrég az oktatókat arról, hogy ők maguk kell, hogy felvigyék az adataikat, tehát nincsen bibliográfusi, könyvtárosi kapacitás arra, hogy ezt a munkát elvégezzék mások helyettük. A szerepkörök megváltoztak. A szerző most, mint adatbevívő, mint bibliográfus szerepel, természetesen csak a saját adatainak tekintetében, de akkor is meg kell tanulnia a rendszerben gondolkozni és közlekedni és azt kezelni. A bibliográfusok pedig a szakmai ellenőrzést végzik, különféle admin feladatokat, személyzeti változásokat kell követniük, és ez elég problematikus, de erről most megint nem beszélnék. És hát a mentorálás, ami egy nagyon szép új feladat és egy fontos feladat, és körülbelül az előadásom erről fog szólni, hogy mik azok a tudnivalók, amit egy mentornak jól meg kell tanulnia, hogy jól felkészült legyen, képes legyen arra, hogy segítséget tudjon nyújtani ebben a munkában az oktatóknak, akik most már a forrás oldalon fontos szerepet játszanak. Az MTMT országos rendszer, más szemlélet szükséges, ez egy közös katalogizálással épülő rendszer, és nem csak a mi hozzáállásunkat kell, hogy megváltoztassa, hanem aztán vissza is hat, a szemléletet magát is alakítja, mint ahogy azt láttuk már a közös katalógusok is ugyanezt a folyamatot gerjesztették. Egy idő után, mikor már összehangolódnak a dolgok, akkor normatív erővel tud fellépni egy ilyen közös adatbázis. Az adatok köre bővült, korábban ugye a PPK-BTK-s oktatói publikációs adatbázisban csak a publikációs tételek szerepeltek. Ugyan néhány kísérleti listán vezettem hivatkozási adatokat. Nagyon sok tanulságot le lehetett vonni ebből. De ez csak néhány kísérleti jegyzék volt, tehát természetesen ezt felvállalni főként egyetlen egy személynek lehetetlenség egy egész intézményre vonatkozóan. Akkor áttérnék a második pontra, hogy a hivatkozási adatokkal kapcsolatos, gyakran ismétlődő kérdések, amik hát az érintettekben merülnek fel. Az első, hogy mit is kell gyűjteni. Nem, ugyanis teljesen új feladat elé álltak a bölcsész oktatók, kutatók, és ha bár nagyon-nagyon sok szakmai irodalmat olvasnak, mégis felmerül bennük az a kérdés, hogy hát akkor milyen hivatkozásokat kell gyűjteni, és az első reakció az, hogy beírom a saját nevem a Google-be, és akkor amit az kiad, az minden hivatkozás. Hát akkor jönnek a borotvák, le kell foragni abból, és tudni kell értelmezni, hogy melyik weboldalon a név említése az mit is jelent, hova is kötődik, tehát nem egészen gyors folyamat ennek a megismerése és ebben jártasságot szerezni. Értékelni, hogy van-e azok között, a találatok között olyan dokumentum, aminek a hivatkozása tényleg felvehető az MTMT adatbázisban. Hát amit én szoktam javasolni, most ezt erről tudok csak beszélni, mint mondtam, ez nyilván egy hosszabb folyamat lesz, hogy ennek a harmonizálása, egy egységes szemléletmód kialakuljon ezzel kapcsolatban országosan. Amit én ezzel kapcsolatban szoktam javasolni, az, hogy hát ami tudományos, ugye a tudományos művek nyilvántartása elsődleges célja az MTMT-nek, akkor a hivatkozások is a tudományos művekből kell, hogy származzanak. Tehát tudományos mű hivatkozik tudományos műre, akkor ez valamilyen jó adat, ezeket lehet jegyezni. A hagyományos jegyzetapparátusban, a bölcsészeknél ez néha igen terjedelmes, lábjegyzeteket, jegyzetapparátust jelent, tehát az ott megjelenő hivatkozások mindenféleképpen tárgyát képezik az MTMT-nek. Ezek vonatkozhatnak műre, gondolatra, tehát teljes műre, vagy annak csak egy részére, részletére, egy-egy gondolatra, megállapításra, tényre, eredményre. Tehát ez lenne az én megfogalmazásom szerint a tudományos hivatkozás, kicsit konkrétabban, hogy a pályatársak általi fogadtatást szeretnénk vele dokumentálni, a mű hatását más kutatásokra, eredményekre, a tudományos közlés normáinak megfelelő formában, és ez bizony disziplinánként szokott különbözni. Szakember írja szakembernek, tehát ez lehet talán egy irányadó követelmény. És megfelelő minőségű orgánumban kell, hogy megjelenjen, hogy valóban publikálásra kerüljön az, ami a tudományos normák szerint. És itt néha fogalmi keveredések is vannak manapság, mert a könyvtáros szférában megfigyeltem, hogy publikálom, ott annyit jelent, hogy nyilvánossá teszem az interneten a dokumentumot, vagy adatot, vagy bármit, viszont a tudományos publikálás az egy kicsit más fogalom. És akkor jöhet egy ellenőrző kérdés a tisztelt közönséghez, hogy a Wikipedia szócikk hivatkozásait vajon érdemes-e fölvennünk, jegyeznünk az MTMT-be. Igen? Én eddig azt mondtam, hogy nem, de most akkor erről ne nyissunk vitát, talán majd az esti órákban, vagy kikapcsolódásban, hogy össze lehet szedni a pro és kontra érveket. Lehet, hogy nagyon érdekes volna. Én eddig azt javasoltam, hogy nem, de megvannak az érveim hozzá, hogy miért. Akkor egy gyakori kérdés, hogy szerkesztő. Tehát, hogyha valaki egy művet szerkesztett, és akkor arra érkeznek hivatkozások, tehát így a Google-be kijönnek a nevek, hogy szerkesztette ez és ez, de persze nem nézzük meg, hogy igazából mire is vonatkozik a hivatkozás, akkor kérdés, hogy ugye a szerkesztő viheti el ezért a babért. Szintén a fordítók, fordítások, egy neves szerzőnek a művét fordítjuk, és akkor azt idézik az én fordításomba, akkor nekem mi jár ezért? Forrás kiadásnál, tehát itt pedig a szövegek hiteles kiadásáról van szó, ezeknél a hivatkozásokat hogy érdemes kezelni? Hát én eddig azt javasoltam, hogyha ténylegesen a szerkesztő munkáját megemlítik és értékelik, vagy a fordítást magát, annak minőségét, a fordító munkáját értékelik, akkor igen, a fordító és szerkesztő az húzhat magának egy rovást. Ezek az ilyenfajta említések rendszerint azért recenziókban, ismertetésekben, bírálatokban szoktak megjelenni. A forrás kiadásoknál pedig a jegyzetapparátusra szoktak hivatkozni, és ez az adott szakterületeken elfogadott dolog, hogy az efféle jegyzetekre történő hivatkozást azt nagyon is számba veszik, mint hivatkozást. A puhább területeken meg kellett ismerkedni, és hát nem állítom, hogy már megismerkedtek az oktatóink, kutatóink ezzel a fogalommal, hogy függő, független hivatkozás. Az eddig is nyilvánvaló volt, hogy az önhivatkozások nem kellenek. Most pedig ott van ez az űrlap, hogy függő, független hivatkozás azt sugallja, hogy igen, az önhivatkozásokat is rendszeresen számba kell vennie egy szerzőnek. De hát egyáltalán mire eljutunk odáig, hogy mi is az, hogy függő, független hivatkozás. Tehát az önhivatkozás fogalma ez eddig is tiszta volt, és azt úgy kezelték eddig is, hogy ezek nem kellenek. Egyetlen egy követelményrendszerben sincs benne, hogy bekérik a hivatkozási jegyzékek között az önhivatkozásokat is. Tehát ennek nem sok értelme volna. Annyit meg kell tanulniuk a bölcsészeknek, hogy a függő hivatkozás fogalma egy kicsit szűkebb, mint ahogy eddig a gyakorlatban alkalmazták, mert ugyanis a függő hivatkozás az a hivatkozás is, amit társszerző egy olyan munkában tüntet föl, amit közösen írt szerzés, társszerző, vagy lehet, hogy ezt fordítva kellett volna mondanom. Tehát van egy olyan cikk, amit egy korábbi társszerző megír, és hivatkozik egy korábbi közös munkánkra. Tehát ez is önhivatkozásnak számít, tehát ez is függő hivatkozás. Nos, eddig erre a bölcsészek nem igen voltak figyelemmel. Csak a saját maguk által írt cikkekben, ha egy korábbi művüket idézték ők saját maguk, ez számított önhivatkozásnak. És akkor itt most majd egyezkedni kell nyilván a disziplináknak, mivel a természettudományokban én gyanítom, hogy azért alakult ki ez a rendszer, hogy az MTMT-be bekerülnek ezek az önhivatkozások is, mert vagy függő hivatkozások is, mert a természettudományokban a nemzetközi multidisziplináris és nem multidisziplináris adatbázisokból át lehet tölteni az adatokat importtal az MTMT-be, és ott automatikusan minden jön. És tulajdonképpen a bibliometriai mutatók is, amik kialakultak a természettudományokban, az impact faktor, a hírsindex és így tovább, ezek tulajdonképpen az önhivatkozásokat is tartalmazzák, mert igazából nem a személyeknek a bibliometriai mutatói ezek a mutatók, hát kivéve a hírsindexet. Az impact faktor az ugye folyóiratoknak az idézettségére vonatkozik, és nem a személyekre. Tehát ki tudja, hogy mi az oka ennek, csak gondolkozik sokat ezen az ember, és tehát ez lehet talán egyik ok, de biztos, hogy nem az egyetlen. Annyi biztos, hogy a bölcsészet és társadalomtudományokban eddig sehol nem kérték, és a kézi felvétele jelentős többletmunkát igényelne. Tehát nem biztos, hogy ez vállalható. Akkor ennyiben maradjunk, és lehet folytatni erről való gondolkodást. Egy másik fontos dolog viszont, ami a puhább területeken bekér dolog, a könyvismertetések, recenziók. Tehát ezek nem igazi hivatkozások, ugye nem a klasszikus hivatkozásokról van szó, hanem egy műről írt komplett bírálat, ismertetés értékelő munka, más szakember által írt értékelés. Akadémia követelményrendszerekben szerepel, hogy ezt kérik, és több olyan tanulmányt is olvastam már, főként külföldi elemzésekből, amelyek kimondják, hogy ezeken a puhább területeken a pusztán bibliometriai mutatóknál a hivatkozásokon kívül a recenzióknak, az igazi szakmai bírálatoknak nagyon nagy szerepe van, talán nagyobb szerepe is van a különféle teljesítményértékeléseknél, mint a pusztán hivatkozási mutatóknak. Mit érdemes ezek közül felvenni? Hát megint csak a szakemberek, szakmának kommunikációs csatornákon született munkákat, új könyvpiac, meg például MTI ír egy összefoglalót, bemutatót könyvről, tehát ezek nyilván, hogy nem kellenek. A harmadik fajta adatféleség, ami nagyon határterület már, hogy érdemes-e jegyezni, vagy nem. Egyes disziplinákban az ajánlott irodalom és a további olvasmányok, hogyha szöveghelyen kívül, tehát szöveghelyen nem hivatkoztak rá, csak mondjuk egy mű végén történik ezeknek a felsorolása, akkor ez teljes értékű hivatkozásnak számít. Felsorolom itt, hogy melyek azok a tudományos bizottságok, osztályok az MTA-nál, amelyek ezt teljes értékű hivatkozásnak veszik. Persze ezen is lehet aztán meditálni, hogy mennyire egyenértékű, vagy mennyire nem. Az MTMT viszont az ígéretek szerint lehetőséget nyújt majd arra, hogy a hivatkozásokat is meg lehessen különböztetni ilyen különféle előre megállapított kategóriák szerint, és a jellegük szerint is, és ezzel nyilván jó lehetőség nyílik ezeknek a korrekt kezelésére. Ami nem jöhet számításba eddigi javaslataim szerint, ami nem tartozik ebbe a körbe semmiféleképpen sem, az a különféle adatbázisok, szakbibliográfiák, vagy fontos könyvek jegyzéke, ami nem szakpublikáció, ugye, hanem egy bibliográfusi teljesítmény, de végül is nem a szakma szűkebb értékelő megnyilvánulásának tekinthető. Mi igen, itt felsoroltam egy pár példát. Néhány illusztráció következik ezekről a határ esetekről, amikor talán még érdemes a fontosabb ilyen jellegű bibliográfiai említéseket felvenni, a nevesebb kézikönyvekből, szaklexikonokból, vagy ez egy olyan eset, amikor van hivatkozása egy cikknek, de a hivatkozott irodalom mellett más fontos irodalmat is felvesz. Tehát ezek az alapművek, vagy amik majd aztán ezek nyomán a észrevételek, felfigyelések nyomán alapművek ké tudnak válni, tehát talán ez indokolja, hogy ezeket jegyezzük. Ez is egy speciális tematikához illeszkedő, válogatott bibliográfia. Honnan gyűjthetünk hivatkozásokat? Az lenne az ideális, ha nemzetközi indexelő szolgáltatások mindent lefednének, könyveket, cikkeket, könyvtanulmányokat, és akkor egyszerűen áttöltjük, és semmi gondunk nem volna. De ez sajnos a puhább területeken nagyon-nagyon kismértékben nyert csak lefedést. A könyvfejezetek hivatkozásai ezen felül problematikus is, tehát nagyon sokszor struktúrálatlan adatokkal szerepelnek könyvekben, könyvfejezetekben a hivatkozások. A rejtett bibliográfián belül is rejtett és csonka a hivatkozásokkal, tehát ezek felismerése talán a nyelvtechnológia számára is nagyon nagy gondot okoz. Itt bemutatok a Web of Science-ből egy példát, amikor a Web of Science-ben szerepel Marótnál két hivatkozás. Elmegyünk a hivatkozó cikkekhez, és ott kiderül, mikor a hivatkozó cikknek a szövegét is elővesszük, hogy igazából megtévesztő adat szerepel a Web of Science-ben. Igazából nem Marótra történik a hivatkozás, hanem Jules Janssensre ebben az esetben. A megtévesztés onnan van, hogy a Web of Science-ben csak a könyv monografikus szintű leírása szerepel, leírásának a szintjén kapcsolódik a hivatkozás, és amikor egy könyvben szereplő tanulmány hivatkozik, akkor azt sajnos a szerkesztőhöz jegyzik be. Tehát a Web of Science ilyen szempontból a bölcsészeti és társadalomtudományi index nem igazán használható, tehát még ha megörülnénk a kényelemnek, hogy hip-hop áttöltöm az MTMT-be, hát ezeket az adatokat ellenőrizni kell egyenként, hogy igazak-e. A másik példa viszont a Book Citation Indexből való. Most volt az évelején egy próba hozzáférés ehhez az új szolgáltatáshoz, a Thomson Reuters új szolgáltatásához, ahol már korrekt formában kapcsolódnak ezek a hivatkozó és hivatkozó dokumentumok egymáshoz. Viszont ebben nagyon kevés adat van, és hát megint inkább a természettudományokhoz közelebbi bölcsész területek szerepelnek csak ebben az adatbázisban is, mint az elméleti nyelvészet. A könyvek hivatkozásainak az indexelhetősége eléggé problematikus, itt megint bemutatok egy példát, ahol a szövegben van a bibliográfiai adat egyik része, mondjuk szerző és a könyv címe, és a lábjegyzetben pedig már csak a kiadás helye, vagy a kiadó, vagy az évszám szerepel, illetve a visszautalásoknál hát megint csak aztán vissza kell keresni, hogy melyik jegyzetnél is található a bibliográfiai adat. Tehát honnan is gyűjthetünk hivatkozásokat ezeken a területeken? Olvasás, klasszikus olvasással, másokat is kell olvasni, nem csak magunkat. Mint említettem, ugye a recenziók gyűjtésénél a könyvkritikákat is rögzítő szakmai adatbázisok számításba jöhetnek. A hivatkozási indexek kismértékben, teljes szövegű adatbázisok, nagyon rossz keresési lehetőségekkel, Google Scholar talán kicsit jobb, de hát az sem fed le mindent. A Google Scholar Citations, ez egy tavaly indított szolgáltatás, ami aki nemzetközi vizeken evez, annak segítséget nyújthat. És van egy szép kezdeményezés, fölfigyelhetünk a nemzeti hivatkozási adattárakra. Nincs ebből olyan sok. Egy szerbiai példán mutatom be, ott 2000-től épül a szerbiai folyóiratoknak a feldolgozása hivatkozások szintjén is. Erdő Péter bíboros primásra kerestem rá, aki az MTA levelező tagja is, jogtudós, és szerepel az adatbázisban, hivatkoznak rá a szomszédos országban. Itt van a hivatkozás, és hát a lista. Itthon szorványosan, véletlenül futhatunk rá a humán és társadalomtudományi referencia adatbázis tervére. Egy nem megvalósult, nem befejezett projektről van szó. Nem tudunk róla sokat. Folyamatban van, hogy kiderítsem, hogy hol is áll ez a projekt, és van-e folytatása. A negyedik kérdés a hivatkozó közlemények dokumentálása. Ez sem egyértelmű a puha területek mindegyikénél, hogy hogyan kell akkor számba venni a hivatkozásokat. Egy hivatkozó mű, egy tétel, és akkor ott soroljon fel szöveghelyen, ott, ahol kérik, mert vannak disziplinák, ahol kérik, hogy szöveghelyenkénti pontossággal sorolja fel, hogy melyik oldalakon, melyik lábjegyzetekben hivatkoznak az illetőre, vagy pedig minden szöveghely kapjon egy-egy idéző tételt, mert bizony ilyen is van. A mi szabványaink ugye és az indexelési hagyományok is a művet idéz kapcsolatokon nyugszanak, de például a történelemtudományban az MTA doktori eljárásra jelentkező követelményeiben az szerepel, hogy minden egyes szöveghelyen történt hivatkozás egy önálló hivatkozásnak számítandó, és akkor el is kezdték így felvinni, hiszen most már a követelményrendszereket az MTMT-n keresztül kérik be, vagyis hát érvényesítik. Meg kell felelni ott a számadatoknak, a benyújtott pályázatban feltüntetett számadatoknak, stb. Hát itt megért a helyzet, hogy ezt átgondoljuk, és a MTMT Bibliográfiai Szakbizottsága ezt meg is tárgyalta, és most már kiskerült a honlapra egy állásfoglalás, ami hát a könyvtári bibliográfiai szabványoknak megfelelően ezt a lépcsőfokot, ezt az entitás szintet nem engedi átugrani, tehát hogy egy hivatkozó műhöz csatoljuk a másik hivatkozó mű, vagy egy a hivatkozott műhöz a hivatkozó művet, és azon belül ha igényli a szakma, akkor a szöveghelyek szerinti hivatkozásokat fel lehet sorolni, de struktúrálatlanul, mert kérdés, hogy akkor ezek a szöveghelyet mit is reprezentálnának hivatkozások fogalmi körén belül. Tehát ez a megállapodás született, a MTMT honlapján a dokumentumok között elolvasható ez a rövid közlemény. Ezen az ábrán röviden vázolom a bibliográfiai szinteket és adatokat, amik szerepet játszanak a hivatkozások nyilvántartásánál. És az utolsó diánál pedig egymás mellé tettem két olyan hivatkozási jegyzéket, ami egy picit különbözik. Abban különbözik, hogy az első nem jegyzi a szöveghelyeket, nem minden disziplinában kérik ezt. Ékis Katalin elméleti nyelvészet területén munkálkodik. A másik példa pedig egy filozófia történésznek a hivatkozási jegyzéke saját kezű bevitel alapján, már ez mind a két példa az MTMT-ből való, ott pedig kérik a szöveghelyek szerinti feltüntetést, az természetesen csak a megjegyzés mezőben, ha több van, akkor egymás mellett felsorolják, de inkább csak az ellenőrizhetőség kedvéért, a tájékoztatás kedvéért, és nem azért, hogy ezt majd külön-külön számoljuk, mert hiszen ez aztán egy megint végtelen kérdés, hogy ezek a szöveghelyeken történt hivatkozások, a konkrét említések akkor mire is vonatkoznak. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen! Anikónak ezzel a kis ajándékkal szeretnénk megköszönni az előadását.
Köszönöm.
És megérkezett közben Bas Johanna, úgyhogy megkérem a technikus kollégákat esetleg segítsenek az előadást föltenni. A kedves vendégeinket pedig megkérdezném, hogy Anikóhoz van-e valakinek kérdése. Kicsit szabadabban gazdálkodunk az idővel, úgyhogy van idő esetleg visszakérdezni. Parancsolj!
Meskó Eszter vagyok, a Szegedi Egyetemi Könyvtárból. Nem kérdés, csak egy mondatot szeretnék hozzáfűzni, hogy ahogy én látom, az MTMT-vel kapcsolatos problémáknak az egyik legfőbb oka az, hogy az MTMT-t kizárólag tudománymetriára akarjuk használni. Miközben a hivatkozás, mint a tudományos kommunikációnak az egyik eszköze, az nem a tudós nagyságának méréséről szól, hanem tartalmi összefüggésekről szól. Tehát mondhatnám így is, hogy a szakirodalmazás menetét, tehát a tartalmi összefüggéseket jelenti. Én nekem meggyőződésem az, hogyha országosan építünk egy adatbázist, abban legyenek benne a művek, és legyenek benne a hivatkozások is. Hogy ki, mit, mikor, hogyan számol, hogy kinek milyen elvárásai vannak, lásd, ottka, innen töltöm föl, onnan töltöm föl, az legyen az ő fejfájásuk, vagy bajuk. Ennek ellenére a bölcsészettudomány területén érzékelem, hogy ezzel együtt sem egyszerű. Köszönöm szépen.
Hát nem tudom, mit tudnék hozzáfűzni. Az MTMT feladata, hogy egy nyilvántartást készítsem, és aztán, hogy a disziplinák azt hogy használják fel, mert újra fogják használni valami másra is, az biztos. Szükség is van ilyen összesítésekre, hát a mai adatközpontú világban, meg hát a gyakorlatban is. Tehát évente 5-6-szor biztos, hogy jelentkezik az intézmény azzal, hogy holnapra kell valamilyen statisztikai összesítés, és csak csupán statisztikai összesítés. Tehát ezeket az igényeket ki kell tudni elégíteni. Az biztos, hogy valamennyire kihatással lesz a disziplinákra, és az, hogy ilyen adatok rendelkezésre állnak. De nem hiszem, hogy gyökeresen felforgatnák a disziplinákat magukat.
Köszönjük szépen!
tulajdonképpen azt akartam megkezdeni, hogy nincs-e itt véletlenül a Markó Tamás, mert akkor odaadnám neki a mikrofont. Nincsen itt. Akkor elmondom helyette, mert nyilván már föltette volna a kezét, és ide tartozik a röviden elmondandó információ, hogy nem tudom, hogy hányan tudják, de talán néhányan az itt ülők közül is, hogy a Akadémia Nyelvtudományi Intézetbe éveken keresztül folyt egy olyan projekt, amelyik a Magyar Társadalomtudományi Hivatkozási Index nyelvtechnológia eszközökkel való kifejlesztését célozta, és ez a projekt miután a tudományos célját elérte, legalábbis a nyelvészek szerint, utána megkeresték a könyvtárosokat, legalábbis azoknak egy körét, és Markó Tamás kollega szervezésében pár héttel ezelőtt jó néhány könyvtárból, Debrecenből, Szegedből és máshonnan Pécsről is egy megbeszélésen voltunk, ahol megtekintettük ezt a projektet, hogy hogy áll, és megnéztük, és elkezdődött egy közös gondolkodás arról, hogy mintegy 190-200 darab magyar társadalomtudományi folyóiratnak a teljes szövegű feldolgozásával és nyelvtechnológiai eszközök bevetésével hogyan lehetne legalábbis a folyóiratokra egy könyvtárosi segítséggel épülő automatizált, részben automatizált hivatkozás generátort építeni, amelyik az MTMT-vel természetesen együttműködve, ők szintén részt vettek a megbeszélésen, tudná segíteni azoknak a könyvtáros műhelyeknek a munkáját, ahol igényként megjelenik az, hogy nekik produkálni kell ilyen dolgot, és mondjuk nem lenne szerencsés az, hogyha a magyar könyvtárosok jelentős része azzal töltene az idejét, mondjuk történész könyvtáros, hogy mondjuk 27-szer nyálazza végig a századok elmúlt 30 év folyamát, hogy kigyűjtse onnan mindig-mindig a következő embernek a hivatkozásait. Tehát, hogy ezt a csapdát elkerüljük, és hogy az MTMT-be versenyképessé tegyük ezen a téren is a magyar tudományosságot, társadalomtudományt nem mondom, hogy kemény társadalomtudományokkal, mert én ezzel a kemény meg lágyal nagyon nem értek egyet, és többet erről nem is mondok, hanem a science tudományokkal, azért egy olyan eszköz kellene csinálni, vagy kell csinálni, amelyik ebben nekünk segíteni tud. Akit ez a téma bővebben érdekel, azt javaslom, hogy Markó Tamás keresse meg e-mailbe, és akkor a dolgok állásáról, hogy így fogalmazzak, onnan kaphat bővebb információt. Köszönöm szépen!